A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak elnevezésű ismeretterjesztő táborának második napja Nagyarban egy érdekes foglalkozással kezdődött a Lubi Kastélyban. Kosztyú Brigitta, a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu muzeológusa a diákok részvételével interaktív előadáson mutatta be Lubi Margit etnográfus szatmári babonákkal kapcsolatos gyűjtéseit. Az előadást követően Széles Szabolcs kérdezte Kosztyú Brigittát a munkájáról és kutatásairól.
Kosztyú Brigitta múzeológussal beszélgetek, aki egy nagyon különleges témát hozott el az 5. refis gyerekeknek ide Nagyarba, a Lubi Kastélyban. Azzal a címmel kezdődött az első dia, hogy tuti, hogy nem akarsz boszorkány lenni felkiáltó jellel, és alatta pedig egy kis bevezető érdeklődő gondolatmenet. Régi sztorik, mai kérdések, avagy hogyan egészítik ki Lubi Margit gyűjtései a népít boszorkányáról meglévő tudásunkat. Na most ugye Lubi Margit a Bába lehet a babona és más műveiből tudhatjuk, hogy az egykori szatmár embereknek a babonáit megörökítette írásos formában, de ugye hogyan lehet ezt a különleges témát közelhozni a mai gyerekekhez, 10 éves gyerekekhez, és nem egy szimpla előadással készültél, hanem egy foglalkozással, ami olyan játékos kereteket adott az új ismeretanyag feldolgozásának, hogy a gyerekek nem csak értették, hanem végig figyelemmel követték. Hogyan készültél erre az alkalomra?
Alapvetően azt gondoltam, hogy valamihez jó lenne, ha tudnék kapcsolódni, mert ez azért nem egy átlagos 5. gyereknek való téma alapjaiban, és akkor jutott eszembe a János Vitéz. Tehát szerencsém volt, hogy 5-ből éppen 6-ba igyekvő tartó gyerekeknek tartottam ezt a foglalkozást, mert a János Vitézben található boszorkánytanya gyakorlatilag abszolút a néphitből építkező elem ebben a Petőfi műben, és maga a gonosz mostoha is, bár a kutatók egy része őt inkább népmesei alakként mutatják be, de én azt gondolom, hogy miután a boszorkánytanyán éri el őt is a sorsa, azért a néphit itt is inkább néphit alakja ő, és nem annyira egy népmesei alak. Mert hogy alapvetően a népmesei boszorkány és a néphit boszorkánya között azért az a különbség, hogy míg az előbbi az egy kitalált szereplő, egy kitalált alak, addig a néphit boszorkánya, ő tulajdonképpen egy természetfeletti képességekkel rendelkező személy, tehát őt embernek tekintették azok is, akik ezeket a történeteket fenntartották, míg elég jól elhatárolódik tőlük a népmesei boszorkány, akit viszont valóban nem létező mesei szereplőnek gondoltak az emberek.
Miért pont ezt a témát sikerült választani? Nyilván ez egy olyan különleges téma, hogy a mai gyerekek érdeklődését felkeltik és megtartják. De gondolom, bizonyos kutatásokat ezen a területen te végeztél.
Maga a témaválasztás az nem is igazából az én témaválasztásom. Tulajdonképpen, mivel a Lubi Társaság rendezi itt ezt a tábort, tehát tulajdonképpen elnök úr javasolta, mivel én a emlékév keretében egy olyan kiállítást rendeztem, ami alapvetően a Lubi Margit hiedelemkutatásaira épült, hogy akkor ezt a témát hozza el a táborba is.
Ezeket a hiedelemkutatásokat egyébként a mai kor emberének hogyan lehet úgy hitelesen átadni, hogy nem mosolyogják meg, nem mondják azt, hogy ez egy nagy butaság, akár itt a gyerekek is, hanem kezdenek gondolkozni a régi emberek fejével, hogy lehet, hogy volt benne valami, ha nem is az a babona, de valami mögöttes dolog, amivel meg tudtak előzni problémákat, vagy könnyebbé tudták tenni a dolgos hétköznapokat.
Alapvetően a néphit és a hiedelmek forrása az az, hogy az emberek kevés ismerettel rendelkeztek bizonyos dolgokról, féltek dolgoktól, és nem mindenre volt magyarázatuk, racionális magyarázatuk, és elkezdtek tulajdonképpen magyarázatokat keresni. Itt például a foglalkozás során ugye fölmerült ez a bizonyos tehén elrontás, ami tulajdonképpen tehén megrontás, tehát hogy a boszorkány elviszi az állatok tejhasznát. Ennek lehetett alapvetően az az alapja, hogy valóban egyszer a faluban egy tehén nem adott tejet, és erre nem találtak semmilyen racionális magyarázatot. És aztán a történettől gyakorlatilag, ugye először is keletkezik egy történet, hogy valaki elmond egy történetet, aztán ezt továbbadják, tehát ugye ebből már szóbeszéd lesz, és amikor már többen is elhiszik ezt a faluban, közös magyarázatként arra, hogy miért is apadt el a tehénnek a teje, na akkor lesz a történetből hiedelem.
Ezek a hiedelmek egyébként generációról generációra öröklődtek, másképpen Lubi Margit nem tudta volna megörökíteni. Tehát, hogyha a mai fiatalok is megismerik akár egy ilyen játékos előadás formájában, akkor valószínű, hogyha ők nem is fogják már továbbadni, de meg fogják ismerni.
Igen, és azt gondolom, hogy ez is a hagyományaink része, és én azért azért is vállaltam el ezt a foglalkozást, és azért veszek szívesen részt a Lubi Társaság által szervezett programban, mert szerintem ők nagyszerű példája annak, hogy hogyan próbálják meg a fiatalabb korosztályokhoz közel juttatni a régmúlt hagyományait.
Hogyan láttad magán a foglalkozáson, hiszen ez egy interaktív foglalkozás volt, voltak a gyerekeknek feladatok, hoztál nekik a lapokat, amelyekről ők olvashattak, kikérted a véleményüket, megbeszéltetek feladatokat, sőt a végén volt egy olyan summázása a történetnek, amikor ők bátran elmondhatták azt, ha jól értettem, hogy szeretnének-e a jövőbe látni, vagy szeretnének-e plusz képességre szert tenni, és esetleg olyan dolgot is hallani, amit most nem hallanak, és elmondták bátran azt is, hogyha nem, meg kellett indokolniuk, meg azt is, hogyha igen. Sikerült-e hozzájuk közelebb vinni ezt a történetet mindezeknek a segítségével?
Általában, hogyha fiatalabb korosztálynak adok elő, akkor mindig van bennem egy pici félsz, hogy hogyan tudom őket oldani, hiszen most találkoztunk először velük is. Nem a tanáruk vagyok, aki ugye rendszeresen foglalkozik velük, és én annak örülök nagyon, hogy valóban partnerek voltak abban, hogy közösen értelmezzük ezeket a chat beszélgetéseket, közösen rekonstruáljuk újra a történeteket. Tehát én azt gondolom, hogy kellett idő, amíg ugye ők feloldódtak ebben a témában, és kicsit feloldódtak a foglalkozás során, de utána abszolút partnerek voltak bennem, úgyhogy én remélem, hogy ebből majd később is valamilyen beszélgetés esetleg csak az ő körükben elindul. Akkor már azt gondolom, hogy jó volt a foglalkozás.
Nyíregyházán dolgozol múzeológusként, említetted, hogy fiataloknak szoktál tartani előadásokat. Ebben a témakörben ez volt az első ilyen előadásod, és milyen előadásokat szoktál még hozzájuk közelebb vinni? Milyen témájúakat?
Tartok előadásokat, de inkább felnőtteknek. A jelenes napi programjainkon elő szokott fordulni, vagy akkor szokott leginkább előfordulni. Alapvetően fejlesztésekkel foglalkozom a múzeumban, tematikus útvonalakat dolgozok ki, aztán készítek kiállításokat is.
Milyen aktuális munka az, amivel foglalkoztok? Hiszen én pedagógusként most nyári szüneten egy nyári táborban vigyázok a gyarmati refis gyerekekre, tehát egy múzeológusnak nem feltétlen van nyári szünete.
Nincs, én éppen kutatói szabadságon vagyok. Az egyik nagyon kedves témám az a népmese. Szeretném a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hagyományos paraszti mesemondás, mondjuk úgy kis monográfiáját elkészíteni, ugyanis azt tapasztaltam, hogy az egyetem pedagógus hallgatói, akik rendszeresen minden ősszel mesekurzusra érkeznek hozzánk, nagyon keveset tudnak a megye hagyományos paraszti mesemondásáról, és egyáltalán arról, hogy hogyan lesz a hagyományos népmeséből, ugye a folklor úgy mondja, hogy könyvmese, de használják ezt a bizonyos szép irodalmi népmese kifejezést is, hiszen a pedagógusok legtöbbször mese átdolgozásokkal foglalkoznak, átdolgozott meséket használnak fel a pedagógiai munkájuk során. Úgyhogy azt a célt tűztem ki, hogy erről a témáról és a megye mesemondóiról és Szatmár egykori paraszti mesemondóiról, a mesemondás alkalmairól, arról, hogy milyen forrásból szerezték az ismereteiket, milyen forrásból tanulták a meséket, milyen közösségben, hogyan adták tovább, milyen mesetípusokat kedveltek, tehát hogy erről szeretnék készíteni egy kis összefoglalást. Tehát nekem most ez az egyik fő projektem, illetve hát ezzel összefüggésben elkészítettem egy koncepciót, és egy regionális népmese adatbázist szeretnénk létrehozni, amiben a régiónak tulajdonképpen a meseanyagát közreadnánk kapcsolódó tanulmányokkal, illetve lenne ennek a weboldalnak egy olyan része is, ahol pedagógusok is találnának segédanyagot óráikhoz. Ezt angol nyelvű metaadatokkal, illetve angol nyelvű szűzsékkel, angol nyelvű tanulmányokkal szeretnénk feltölteni ezt a weboldalt, és akkor így módon a nemzetközi folklorkutatáshoz is el tudjuk juttatni a régiónak a meséit.
Ez egy hatalmas gyűjtőmunka. A Lubi Marketnak is az volt valamikor, amikor összegyűjtötte a babonákat, hiedelmeket a települések életéből, hogyha ezeket a meséket össze tudod gyűjteni, rendszerezni és egy keretbe foglalni, az nagyon sok munkával fog járni. Hogyan tervezed, mikorára szeretnéd, hogy ez mind elkészüljön?
Igazából én már nem gyűjtöm a meséket, hiszen ez megtörtént valamikor a 20. század elejétől, úgy nagyjából az 1960-as évek végéig. Tehát ma már itt a szűkebb Magyarország keretein belül mesét gyűjteni nem igazán lehet. Kárpátalján például még igen, viszont az különböző tudományos intézményeknek az archívumai adattárai, és így a József András Múzeum néprajzi adattára is rengeteg gyűjtést tartalmaz, nagyon sok repertoárt. Ebből az általam említett időszakból, tehát nekünk már igazából meghatározni kell el a meséket sok esetben, hogy milyen típusba tartoznak, adatokat közölni róluk, meseszöveget közrebocsátani, illetve hát földolgozni ezt a hatalmas meseanyagot, ezt a több ezer oldalnyi meseanyagot, amire sajnos a múzeum falu első igazgatójának, dr. Erdély Sándornak már nem volt lehetősége. Ő ugyanis folklorista volt, mesekutató, de amikor elkezdődött a 70-es években a Sóstói Múzeum falu építése, akkor őt kérték föl az intézmény első igazgatójának, és így módon gyakorlatilag ő a folklor és a népmesekutatás számára úgy kell mondanom, hogy elveszett. És ezt nagyon sajnáljuk, mert nagyon sok tanulmányt megírhatott volna még, ami előre vitte volna a kutatást, de így módon ő a múzeumfalu építésével volt elfoglalva, ami szintén egy gyönyörű feladat volt, mert azt gondolom, hogy egy kis ékszerdoboz maga a Sóstói Múzeumfalu, olyan épületekkel, amiket már sehol nem láthatunk a múzeumon kívül, és fontos, hogy a fiatalabb nemzedékek ezeket is megismerjék, de folkloristaként, mesekutatóként is nagyot alkothatott volna.
Akkor ez a munka, vagy ennek a munkának a folytatása, ez rád is rátok vár. Kívánok ez nagyon sok erőt, gondolom nem lesz kis feladat.
Valóban nem, hiszen számos archívum őriz a megyéből meséket. Meg kell nyernünk ezeket az intézményeket is, hiszen nyilván engedélyük nélkül az archívumban ezeket az anyagokat nem helyezhetjük el, és hát ugye a feldolgozás során pedig remélem, hogy számos tanulmány fog születni. Egy fiatalabb kolléganőmet szeretnénk ebbe a munkába a múzeumfalu igazgató asszonyával együtt bevonni, és hát én is valóban szeretnék ebben részt venni, de nekem még számos más tervem is van, mert alapvetően jellemző rám, hogy több szálon futnak a cselekmények a fejemben, és én más projekteken is szeretnék dolgozni.
A Lubi Társaság Nyári Lubi Akadémia általános iskolásoknak elnevezésű ismeretterjesztő táborának második napja Nagyarban egy érdekes foglalkozással kezdődött a Lubi kastélyban. Kosztyú Brigitta, a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu muzeológusa a diákok részvételével interaktív előadáson mutatta be Lubi Margit etnográfus szatmári babonákkal kapcsolatos gyűjtéseit. Az előadást követően Széles Szabolcs kérdezte Kosztyú Brigittát a munkájáról és kutatásairól.